Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elutazott Brüsszelbe Magyar Péter, hogy informális egyeztetés folytasson az EU-s pénzek hazahozatalával kapcsolatban. A lendő miniszterelnök egyeztet Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság, valamint António Costával az Európai Tanács elnökével. Augusztus végéig teljesíteni kell a feltételeket több mint 10 milliárd euró lehívásához. Találkozót kezdeményezett az ukrán elnökkel Magyar Péter. A lendő miniszterelnök tegnap közösségi oldalán azt írta, június elején Beregszászon tárgyalna Volodymyr Zelenszkijjel, hogy segítsék a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldjükön maradásukat. Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és mágnesszalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én. A lendő kormányfő ezt közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció haszonélvezőinek feltárására. Tegnap Tar Zoltánt kérte fel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium irányítására Magyar Péter. A politikus a Tiszapárt alelnöke és európai parlamenti delegáció vezetője. Az ő hatáskörébe tartozik majd egyebek mellett az egyházakkal és felekezetekkel való kapcsolattartás is. Tanács Zoltán lesz a tudományos és technológiai minisztérium vezetője. Bódis Kriszta kormánybiztosként felel a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért. Nem fogadta el a Tiszapárt, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminiszter legyen az országgyűlés fideszes alelnöke a jövőben. Vitályos Eszter volt kormányszóvivő jelölését viszont már el tudták fogadni. A KDNP Latorcai Csabát jelölte alelnöknek. Felajánlotta lemondását a Fidesz elnökségének Orbán Viktor, de a testület azt nem fogadta el. A leköszönő miniszterelnök a Fidesz választmányi ülése előtt beszélt az újságíróknak, a választási eredményt értékelték, és a párt júniusi kongresszusát készítették elő tegnap. Újabb rendőri kontingensek indulnak ma Budapestről, Bulgáriába és Szerbiába a határőrizeti feladatok támogatására, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Elsődleges feladatuk a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése, valamint a közreműködés az embercsempészek és illegális migránsok elfogásában. Nem változtatott az alapkamat 6,25%-os szintjén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A kedden meghozott döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. A jegybank közleménye a geopolitikai feszültségek miatti óvatosságot hangsúlyozza. A MOL-hoz hasonlóan a Richter is elhalasztja az osztalékfizetést a lendő miniszterelnök kérésére. A rendes osztalék 96 milliárd 600 millió forint, amelyen felül az igazgatóság 23 milliárd 400 milliós összegű speciális osztalék kifizetését is javasolta. A megszokottól eltérően nem május 1-én nyit a strandok többsége, hanem szakaszosan, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén, mondta el a Magyar Fürdőszövetség főtitkára az MT érdeklődésére. Ennek oka az energiárak emelkedése, ismertette Balogh Zoltán, hozzátéve, hogy teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Rendkívüli látvány fogadja a Dunaparton sétálókat. A folyó vízszintje Budapestnél 90 cm alá süllyedt, így újra felszínre került a titokzatos ínségszikla. Azonban, ami a turistáknak érdekesség, az az országnak vészjelzés, a szikla nevéből is következik ez. Az aszály nem csak a folyókat, hanem a szántóföldeket is sújtja. Az elmúlt fél évszázad legnagyobb április végi havazása ideglenes áramkimaradásokat okozott a moszkvai régió déli és keleti részén, valamint Oroszország középső területein. A legtöbb problémát a villamos vezetékekre dőlt fák okozták. Három lépcsős javaslatot adott át a közvetítőknek Irán, amelyben meghatározta, milyen feltételekkel hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal. Teherán első körben garanciákat kért az iráni és Libanon elleni katonai műveletek teljes beszüntetésére, és csak ezután hajlandó a hormuzi szoros ellenőrzéséről, illetve atomprogramjáról egyeztetni. Közben kiderült, kilép az olajexportáló országok szervezetéből és az OPEC Plus-ból is az Egyesült Arab Emirátusok. A lépés jelentősen gyengítheti a szervezetet, amelynek az iráni háború miatti szállítási nehézségek így is komoly gondokat okoznak. Végül az időjárásról, általában derült az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkült, helyenként meg is erősödik, a csúcshőmérséklet délután 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Várhelyi Gyulával Tokajban találkoztam, a Hímes udvar pincészetében, és azt említette a riportra készülve, hogy pincelátogatás nélkül nem ússzuk meg, akkor szeretettel hallgatjuk a pince bemutatását öntől.
Hát itt a úgynevezett régebbi présházban vagyunk. Magáról az épületről annyit, hogy a hagyományunk úgy tartja, hogy Szapolyai János királyunknak volt a vadászháza. Szapolyai Jánosról pedig annyit ugye, hogy János király néven uralkodott ő, és a Mohási hasátát követően itt Tokajban, a várban javasolták, hogy királlyá válasszák majd később. Természetesen itt a jelölőgyűrés megtörtént, de magyar király csak az lehetett, akit a rendek javasolnak, Székesfehérváron koronáznak és a Szent Koronával, tehát a koronázása ott történt, a jelölés pedig itt Tokajban.
Honnan tud ennek az épületnek a történetéről? Utána olvasott, utána kutatott?
Hát igen, kutattam, de hát azért 16. századra visszamenőleg dokumentumok nem állnak rendelkezésünkre. Ezt úgy lehet idézőben mondom áthidalni, hogy a későbbi okiratokból lehet következtetni a korábbi évszázadokra, és hát innen történik az, hogy egyrészt nem szabad figyelmen kívül hagyni a hagyományainkat sem, na meg hát ha létező dokumentumokat. Tehát a hagyományok, a dokumentumok hiány legalább annyira értékesek, mint maga az írott forrás sok esetben. Tehát ez a 16. században, ez az alsó rész, ugye akkor épült, lehet látni azért alól beépített kandallók, innen fűtötték az épületet, maga a boltív, meg ahol a borozó rész van, ott is láthattuk, hogy nagyon régi az épület, tehát maga az épület együttese, a falak, a kiképzések mutatják azt, hogy a 16. századi dolgok itt megtalálhatók, és amit majdnem elfelejtettem, hogyha megfigyeljük, lőrések is találhatók. Tehát ott velünk szemben 2-3 lőrés is található. És a borászatunknak az a neve, hogy Hímes udvar.
Miért ez lett a neve?
Nagyon sokan megkérdezik, hogy a Hímes udvar miért Hímes udvar. Sokan, akik kérdeznek, elsősorban arra gondolnak, hogy hímes tojás, a húsvéttel van összefüggésben. Sokat nem tévednek, hiszen maga a hímes kifejezés, a régmúlt idők kifejezését használva, tényleg azt jelentette, hogy pingált, szép, festett. És a Hímes udvar név onnan eredés, a hagyományainkat tisztelve és ápolva vettük fel ezt. Anonymus a Gesta Hungarorumában, ugye, mert 13. század elején 1210-es években íródott, ő ezt a helyet, ahol most Tokaj fekszik, Hímes udvarnak nevezi. Tehát mondhatjuk azt szabadon fogalmazva, hogy Tokajnak az első ismertebb neve Hímes udvar. Ez a gesztájában úgy jelenik meg Anonymusnak, hogy Árpád vezér Tarcal vezérnek adta ezt a területet, a Tarcal hegyet, és a Tarcal hegy tövében épített egy földvárat a Bodrog-Tisza összefolyásánál, amelynek a neve Anonymus szerint Hímes udvar. Tehát innen a név eredete, és úgy gondoltuk, hogy feltétlenül meg kell őrizni, és továbbadni utódainknak, hogy Tokaj első neve, először is, hogy Hímes udvar.
De jó, hogy elmondta ezt, és a név mellett azért még egy madárszimbólummal is találkozhatunk. Ennek mi a története?
A madár pedig az a cégünknek azért a motívuma, mert egy nagyon szép, többek között ugye több madárfaj létezik itt a környezetünkben, többeket az úgynevezett gyurgyalag. Ez a környezetünk egyik legszebb, legszínesebb madara, és hát itt röpködnek fölöttünk, amikor, mert ők máshol telelnek, úgy nyarat itt töltik, és hát itt a löszfalakban költenek, itt érzik jól magukat, és így a Hímes udvar madara, ez a gyurgyalag. Nagyon aranyos, kedves madár, bár mondjuk a méhészek nem nagyon szeretik, hogy hozzáteszem, mert nagyon szeretik a méheskéket.
Tokaj település életében 950 éves a település, és különleges az önök életében is, hiszen ahogy említette, a Hímes udvar pedig igen, 40 éves.
Igen, 40 éves a Hímes udvar. Foglalkozunk szőlészettel, borászattal, szőlő van, és bortermeléssel és kereskedelemmel is foglalkozunk. Tehát ez 40 esztendős, és hát büszkén mondjuk azt, hogy a 950 év mellett, amikor Tokaj 950 évét ünnepeljük szerényen, ugye mi itt vagyunk 40 év óta a kereskedelemben, a borkereskedelemben, a vendéglátásban.
100%-osan családi vállalkozásról beszélünk?
100%-os családi vállalkozás, saját szőlőnk van, a szőlőt dolgozzuk fel, és a bort is mi állítjuk elő, és úgy értékesítjük. Még a Hímes udvarra, hagyd térjek már vissza, nagyon érdekes, és itt a bevezetésben feltétlenül úgy gondolom, hogy jó lenne elmondani, hogy maga a Hímes szó, hogy mit jelent, honnan ered. Van Magyarországon Pécs és a Duna között egy Hímes háza nevezetű településünk. Na most a Hímes háza, ők úgy tartják, ez a Pécs melletti Hímes háza, ez a két név van, a Tokajban a korábbi Anonymus szerinti Hímes udvar, és ott a Pécs mellett és a Duna között a Hímes háza. A Hímes háza a 11. században, tehát már István korabeli temploma van, és a Hímes háza azt jelenti tulajdonképpen, hogy Isten háza. A Hímes udvar pedig az a királyi udvar jelenti. Tehát a kettő között óriási különbség van, és ez olyan aranyos dolog számomra, azért is említettem, hogy a Hímes háza, ami van, ugye a Dunántúlon, meg a Hímes udvar, hogy hogyan kapcsolódik.
Dobozaikon azt olvasom, hogy with love from Tokaj, vagyis szeretettel Tokajból, hát akkor most induljunk el ezen a képzeletbeli tokaji kirándulásunkon, már ami a Hímes udvar pincészetét jelenti.
Menjünk le a pincébe?
Menjünk akkor le a pincébe is, meghallgatjuk a történetet, mit lehet tudnunk a pincéről. Varázsolunk egy kis fényt, kinyílik a varázslatos ajtó, és be is lépünk a pince ajtaján. Már egy különleges illat csapja meg az orrunkat, az a jellegzetes pince illat.
Igen, itt egy háromágú pincébe jutottunk, van egy óága, illetve két óága, amely még akkor keletkezett, amikor maga az épület, tehát a 16. század elején, 1520-as, 30-as években. Ez a szárny, amit itt látunk, ezt a mostani főutcával vagy főútvonallal kötöttük össze, hogyha vendégek érkeznek, akkor itt tudunk fogadni vendégeket, leülhetnek. Ez elsősorban az érlelő pince, ez a jobboldali ág és az érlelő pince, itt lépcső következik. Ez pedig inkább a munkaág, tehát itt is azért tovább érlelésre vannak elhelyezve a boraink, elsősorban palackos termékek. Megjegyzem, hogy minden borunk paraszba kerül. Tehát nincs ilyen lédig árusítás, hogy műanyag parasz, meg egyéb más. Tehát ezt már 30 év óta így csináljuk. Itt vannak a tartályaink.
És ha már Tokajról beszélünk, akkor nem is kérdéses, milyen borok? Csak is tokai a szó?
Nem, hát azért kiváló száraz borok is vannak, nem csak édes borok, de ismertebb azért a tokai a szó, mint inkább a száraz borok, de hát kiváló száraz borok is vannak, és amellett természetesen a hagyományos, inkább a nagyobb érdeklődés mutatkozik néha-néha az a szó és az édes borok iránt is.
Körülbelül 8 tartályt látok itt magam előtt.
Ezek olyan furának tűnnek, ugye, hogy sokszor azt gondolják, hogy ezekben az acéltartályokban éleljük és tovább tartjuk a borokat. Nem, ez mind segédeszköz, mind munkaeszköz. Ezek akkor kerülnek használatba, amikor a must ebbe for ki, ebbe lesz derítve, és miután már a derítés megtörtént, utána minden esetben fahordókban éleljük tovább a borainkat.
Tehát, na de milyen hordóban. Ez is különleges hordó, ahogy olvastam.
Hát,
tölgyfa hordó?
Tölgyfa. Minden esetben tölgyfa hordóban érleljük tovább, és hát 2-3-4 év múlva cserélni szoktuk a hordókat.
Ha már Tokajban beszélgetünk, legyen olyan kedves, avasson be bennünket a kulisszatitkokban. Mindig azt mondjuk, hogy egy puttonyos, két puttonyos, három puttonyos, négy puttonyos, azt mit is jelent ez a puttonyos kifejezés?
Hát most már nem nagyon használjuk a puttony kifejezést. Tehát
csak régen olyan, régen így volt, és hát az adta meg ugye a bornak a nagyságát.
3-4-5 puttonyos asszonyok voltak, ettől már az eszencia volt a jobb, ami ugye nem a szó eszencia, de az már nem a puttony számtól függött. A puttony szám az mindig azt jelenti, hogy amikor megvannak az asszú szemek, és az asszú szemeket összezúzzuk, de úgy, hogy a benne lévő magot ne sértsük meg, mert ha a mag megsérül, akkor abban olyan oda nem illő vegyület keletkezik, tehát ezt úgy kell megoldani, hogy ne sérüljenek a magok, és ahány puttonyos, 2-3-4-5 puttonyos az asszú, az azt jelenti, hogy annyi 33 kg asszú tészta kerül egy gönci hordó borhoz, ami 136 liter jelent. Tehát egy háromputtonyos asszó az azt jelenti, hogy egy 136 literes óborhoz, avagy esetleg még musthoz, tehát nem feltétlenül fontos óbort használni, 136 liter mennyiségű óborhoz, vagy musthoz öntünk háromputtony, azaz azt jelenti, hogy 60-70-80 kg asszú szemet, és ezt dolgozzuk tovább. Én amikor ide kerültem a családunk Tokajba, akkor úgy történt, hogy elkezdtünk borászkodni, hogy találkoztam egy nagyon régi, általam igen nagyra besült bácsival, aki itt helytörténeti kutatásokkal foglalkozott, és ő mondta nekem, hogy hát milyen dolog az, hogy ha valaki Tokajban él, itt cselekszik, itt tölti az idejét, és jön hozzá egy vendég, és a saját borával nem tudja megkínálni. Hú, ez nekem annyira tetszett, és annyira szíven ütött, hogy azt mondtam, ez tényleg milyen igaz. Hát ha valaki Tokajban van, jön egy vendége, és a saját borával nem tudja, hát az nem tokai, tehát az a tokai ember az, aki eljön a vendége, és a saját borával meg tudja kínálni.
Mivel folytassuk még a pince látogatásunkat, milyen információt tartnék fontosnak elmondani? Vannak itt régi tárgyak is, ezek egészen pontosan mik?
Ez például szénkénegező, ez azt jelenti, amikor a 18. század végén, 19. század elején óriási pusztítást végzett a filoxéra nevezetű szőlőgyökér betegség, a szőlőgyökerhez támadta meg ez a betegség, és onnan eredt és pusztította el az egész tőkét. Ez tulajdonképpen egy szénkénegezőnek nevezett szerkezet, amiben felszivattyúzták a szénkéneget, és akkor ezt betaposták a gyökérhez. Az alsó része, azon van egy luk, ezzel pedig pumpálták, és próbálták injektálni a szőlő gyökerét, hogy elpusztuljon az úgynevezett szőlőtetű, ez magyarul a filoxéra szőlőtetű, de hát több-kevesebb sikerrel, de inkább kevesebb sikerrel, de a szerkezet gyártói nagyon jól jártak.
És ebből van itt jó néhány, egészen pontosan 4 darab, különböző méretű, ezt már csak mutogatják a látogatóknak, gondolom én.
Igen, ez egy kedves dolog.
Itt egy nagyon érdekes tárgyat láthatunk, ez Nagy Ignác van. Budapest, ez igen. Van ráírva, mi ez a szerkezet?
Ez egy kézi palackozó szerkezet, ami hát ugye több mint 100 éves, az azt jelenti, hogy a palackot, amikor megtöltöttük borral, ide elhelyeztük, akkor felőre, ahol van ez a tüske, ide betettük a dugót, és akkor meghúztuk ezt a kart, és pont akkor érkezett ugye a dugó, amikor a gyakat eltalálta. Tehát tulajdonképpen egy nagyon régi, kézi palackozásra szolgáló eszköz.
És itt vannak mellettünk a tokai aszók is, hát gyönyörű bronz, sárga színűek, olyan színűek, ami ennek lennie kell egy tokai bornak, ugye ezt kijelenthetjük minden túlzás nélkül.
Igen, hát itt a úgynevezett készáru raktárban vagyunk, a pince egyik részében van ugye 3 ága a pincének, 2 ilyen érlelő ág, a tartályokból, a fémtartályokból minden borunk hagyományos módon fahordókba kerül, tehát fahordóban érleljük tovább. Ez segédeszköz, munkaeszköz, ez a fémtartály, tehát ez egyáltalán nem használjuk érlelésre, és minden borunk bekerül a másik 2 ágban a további érlelésre.
És mennyi ideig érlelik a tölgyfahordókban? Ez változó?
Hát változó, igen. Az azt jelenti, hogy 1-3-4 évig érleljük a borainkat.
Itt a harmadik ág.
Itt ez egy harmadik ág. Érdemes esetleg.
Ide is be tudunk egy picit kukucskálni, a harmadik ágba is bemegyünk. Fejünkre vigyázzunk.
Igen.
Itt körbe lehet menni, tulajdonképpen körbeérnénk?
Na most ez érdekes dolog, itt a légmozgás miatt alakították ki az elődeink ezt a pincét. Ugye bejebb kerülünk, itt már egyenesre is felállhatunk.
Tényleg az elején még meg kellett hajolnunk, itt pedig már kiegyenesedhetünk.
Igen, hát a minőség előtt is meg kell hajolni, ugye? És hát amiatt a légmozgás miatt, hogy bent több levegő van, és a külső hideg, hűvösebb levegővel kevésbé érintkezik. Tehát a pincének a titka az, hogy itt télen-nyáron 11 fok körüli hőmérséklet a jó, plusz-minusz 1-2 ingadozás lehetséges.
Nagyon szépek ezek a hordók, hogyha sikerül leírnom szavakkal, valóban tölgyfahordók, egyforma nagyságúak, látszik igen. Rajtuk a mestermunka, igen, és a nemespenész, a nemespenészt azt itt érzékelhetjük? Láthatjuk, ugye?
Igen.
Előfordul.
Igen, nagyon-nagyon kellemes, hogyha az ember így a kezével megérinti. Na és akkor itt még palackok vannak, ugye? Itt még palackban is tovább érlelődnek a borok. Itt nagyon kevés a máristen. Na és akkor, hogy milyen mélyen vagyunk tulajdonképpen?
Milyen mélyen vagyunk?
Feltekinteni. Ez egy olyan 15-20 méter mélyen vagyunk.
Tényleg, van itt egy kis nyílás, hogyha felnézek, akkor látom a fényt az alagút végén.
Ez tényleg az alagút végén, és ott van itt van a fény.
Akkor körülbelül 15-20 méter mélyen vagyunk most a földfelszín alatt.
Igen.
Köszönöm szépen, hogy megmutatta ezt, és remélhetőleg a szavakkal sikerült érzékeltetnünk a kedves hallgatókkal. És valóban itt vannak már üvegben az asszók, és az üvegben tovább érlelődnek a bepalackozott borok.
Igen, így igaz.
Körülbelül milyen mennyiségű bor kerül innen ki a Hímes udvarból? Megrendelésekre kerülnek már a borok, vannak gondolom olyan helyek, ahova állandóan önök szállítják, és vannak alkalmi vevők is.
Igen, vannak állandó partnereink, akik vendéglátóipari tevékenységgel foglalkoznak. Kereskedelmi forgalomban mi nem adunk át bort. Mi itt a saját pincészetünkben és a borkóstolónkban, a borászatunkban tudjuk értékesíteni. Mivel, hogy említettem, hogy minden borunk palacba kerül, tehát nincs rédig értékesítés, nincs műanyagban történő értékesítés. Ha valaki egy deci bort kért, akkor üveget bontunk, de hát ezt már 10-20-30 évvel ezért is így csináltuk, tehát nem egy új kerti dolog, mert inkább most kezdenek jobban odafigyelni erre a dologra, hogy lehetőleg kerüljük a kannás és a műanyagban történő értékesítést, és úgy tudom, hogy évente 20 000 palack bort tudunk árusítani, illetve forgalmazni, és ennyit palackozunk, évente 20 000 palackot.
És van egy kellemes illat, olyan semmivel nem leírható, de mégis az a kellemes pince illat.
Ha az ember nem kóstol bort vagy valami, akkor is olyan kellemes lejön egy ilyen jogszokai pincében, nem? Olyan kellemes illatok vannak. És hát, hogy nagyon fontos a tisztaság, nem tudom arra felfigyelni.
Valóban a higiénia, meg kell, hogy említsük, valóban a higiénia.
Nem én vagyok a borász, hanem a Péter fiam a borász, ő foglalkozik a borral, katalányommal találkozott, katalányom inkább, hogy ilyen divatos szóval érjek, hogy a marketing, hogy a kereskedelemmel foglalkozik, de én mindig büszke voltam arra, hogy olyan rend, tisztaság és úgymond bor szempontjából fegyelem uralkodik a pincénkben, mert hát élelmiszerről van szó, és hát ez nagyon fontos, hogy tiszta körülmények között megbízható borok kerüljenek a pohárba.
Köszönöm szépen a beszélgetést Várhelyi Gyulának, akivel a tokaji Hímes udvarban tettünk látogatást. Köszönöm önnek a pincelátogatást, és remélhetőleg kedves hallgatóinkban sikerült felkeltenünk az érdeklődést. Jöjjenek el és látogassanak el Tokajban.
Köszönöm szépen, és én abban reménykedem, hogy legközelebb önvezérlési autóval fog érkezni, hogy a tokaji bort is megkóstolja, ne csak a pincét lássa, hanem élvezze a nedűnek illatát, ízét.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. 14. Leó a Pápai Egyházi Akadémia 325. évfordulóján. A pápai diplomácia a béke, az igazság és az igazságosság szolgálatában. Leó pápa találkozott Canterbury női érsekével. Túl a megosztottságon legyünk a béke tanúi. A Szent Atya megáldotta a Ferenc pápáról elnevezett Római Szívcentrum alapkövét.
XIV. Leó a Pápai Egyházi Akadémia 325. évfordulóján. A pápai diplomácia a béke, az igazság és az igazságosság szolgálatában. A Szent Atya, aki hétfőn meglátogatta a Pápai Egyházi Akadémiát, annak 325. évfordulója alkalmából, felvázolta a pápai diplomata pap alakját, a béke üzenetének hírnökét, akinek a hivatása nem csak a katolikus közösség, hanem az emberiség védelmére irányul. Nagy lelkű szolgálatotok, jelentette ki a pápa, mindig eszköz lesz minden Isten képére és hasonlatosságára teremtett férfi és nő méltóságának előmozdítására és védelmére, valamint a közjó elősegítésére.
Sono lieto di compiere la mia prima visita come Romano Pontefice.
Az emberi jogok védelmében, amelyek közül kiemelkedik a vallásszabadsághoz és az élethez való jog, arra buzdítalak benneteket, hogy továbbra is mutassatok utat, nem a szembenállás és a követelés, hanem a személy méltóságának védelme, a népek és közösségek fejlődése, valamint a nemzetközi együttműködés előmozdítása révén. Csak ezek az eszközök teszik lehetővé számunkra, hogy a béke valódi útjára lépjünk, mutatott rá beszédében 14. Leó. Kiemelte a béke az igazság és az igazságosság szolgálatára irányuló különleges hivatást, amelynek betöltésére a pápai diplomata pap hivatott. Az útmutatást április 27-én fogalmazta meg a Szentatya, a Piazza della Minervan található pápai egyházi akadémián tett látogatása során. A találkozóra az intézmény alapításának 325. évfordulója alkalmából került sor, amelyet a pápa már korábban is felkeresett, mielőtt Péter trónjára lépett, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Érkezésekor 14. Leó leleplezte az emléktáblát, majd aláírta az évforduló alkalmából kiadott bélyeget. Aláírásához csatlakozott Pietro Parolin bíboros államtitkár, Raffaella Petrini nővér, Vatikán városállam kormányzóságának elnöke és Salvatore Pennacchio érsek, a pápai egyházi akadémia elnöke. Miután aláírta a vendégkönyvet és fogadta a jelenlévők üdvözletét, a pápa megosztotta gondolatait az intézmény hallgatóival. Róma püspöke nagy háláját fejezte ki az odaadás és a szolgálat történetéért, amelyet ünnepelnek ezen az örömteli évfordulón. Ez egy fontos történet. Köszönet illeti a világ különböző részeiről érkező papokat, akik alázatos erőfeszítéseikkel hozzájárultak ahhoz az egységhez Krisztusban, amely származásuk sokfélessége ellenére a szeretet közösséget a Szentszék diplomáciai testületének alapvető jellemzőjévé teszi. Leó pápa azokra a reformokra összpontosított, amelyek megadták az intézménynek az autonómiát, amely a jogi, történelmi, politikai és gazdasági tudomány ágak tanulmányi keretének, valamint a nemzetközi kapcsolatokban használt nyelveknek a megújításához szükséges. De van egy még fontosabb reform is, hangsúlyozta a pápa. Ez a megtérés állandó gyakorlása, amelynek célja a közelség, a figyelmes meghallgatás, a tanúságtétel, a testvérias hozzáállás és a párbeszéd ápolása alázattal és szelídséggel párosulva. Olyan erények ezek, amelyeknek át kell hatniuk teljes papi szolgálatotokat, mondta a pápa. Emlékeztetve a szentekre, boldogokra és pápákra, akik fontossá tették az akadémiát, 14. Leó kiemelte a pápai diplomata pap egyedülálló tulajdonságait. A húsvéti üzenet hírnöke, béke legyen veletek. Még akkor is, amikor a párbeszéd és a megbékélés reménye halványulni látszik, szükséges, hogy mindenkihez elvigyük a feltámadt Krisztus szavát. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Küldetésetek arra hív benneteket, hogy hidak és csatornák legyetek, hogy a mennyből érkező kegyelem utat találjon a történelem sugarain keresztül, állapította meg Leó pápa. A pápai diplomata másik feladata, hogy elvigye Krisztus igazságát a nemzetek gyülekezetébe, az ő szeretetének jelévé válva az emberiség azon része számára, akik még a diplomata küldetés előtt pásztori missziójára vannak bízva.
Come ho avuto modo di indicare all'inizio di quest'anno al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.
Leó pápa megismételte, ahogy azt az év elején a Szentszékhez akreditált diplomáciai testület fogadásakor is mondta, hogy a szavaknak súlyuk van, és vissza kell térniük ahhoz, hogy bizonyos valóságokat egyértelműen kifejezzenek azért, hogy elősegítsék a hiteles és félreérthetetlen párbeszédet. Ezért is fontos, hogy elhozzátok a világba az élet igéjét, aki nem elvont elvek és eszmék megerősítésével, hanem testé válással nyilatkoztatta ki magát, hangsúlyozta Leó pápa. Ezután kiterjesztette tekintetét az egész emberiségre, mert a diplomaták szolgálata nem korlátozódik a katolikus közösségre. Ez arra hív benneteket, hogy legyetek az igazságosság minden formájának előmozdítói, amelyek segítenek felismerni, újjáépíteni és megvédeni Isten minden emberben élő képét, állapította meg 14. Leó a Pápai Egyházi Akadémia hallgatóihoz intézett beszédében. Egy feszültségekkel teli világban, amely úgy tűnik, hogy a konfliktust alkalmazza a szükségletek és az aggodalmak kezelésének egyetlen módjaként, a párbeszéd, a meghallgatás és a megbékélés iránti elkötelezettségünk elégtelennek, sőt időnként haszontalannak tűnhet, mutatott rá Leó pápa. Ez nem szabad, hogy elkedvetlenítsen minket. Továbbra is bizalommal, félelem nélkül hívjuk segítségül Krisztus békéjének ajándékát. És biztosak lehettek abban, hogy nagylelkű szolgálatotok bármikor és bárhol mindig eszköz lesz minden férfi és nő méltóságának előmozdítására és védelmére, akik Isten képére és hasonlatosságára, valamint a közjó előmozdítására teremtettek, állapította meg Leó pápa.
Leó pápa Canterbury női érsekéhez. Túl a megosztottságon legyünk a béke tanúi. 14. Leó pápa április 27-én hétfőn délelőtt az apostoli palotában fogadta Sarah Mullally Canterbury női érseket és kíséretét. A találkozás során a felek beszéddel fordultak egymáshoz, kölcsönösen megajándékozták egymást, végül pedig a 8. Orbán kápolnában együtt imádkoztak. Sarah Mullally Canterbury érseket március 25-én iktatták hivatalába, és az anglikán egyház közel 500 éves történetében ő az első női érsek. Béke veletek, köszöntötte Leó pápa az anglikán egyház vezetőit és kíséretét.
In the joy of this Paschal season, as we continue to celebrate the resurrection of the Lord Jesus from the dead, I am pleased to welcome you and your delegation to the Vatican.
A húsvéti időszak örömében, miközben tovább ünnepeljük az Úr Jézus feltámadását a halálból, örömmel üdvözlöm Önt és küldöttségét a Vatikánban. Az Ön látogatása Ferdi Daisy, Szent Hatodik Pál és Michael Ramsey érsek 60 évvel ezelőtti emlékezetes találkozóján, amelynek évfordulóját Koch bíborossal együtt nemrég ünnepelték a Canterbury székesegyházban beiktatásának reggelén. Azóta Canterbury érsekei és Róma püspökei továbbra is találkoznak és együtt imádkoznak, és örülök, hogy ma is folytatjuk ezt a hagyományt. Hálás vagyok a szintén 60 évvel ezelőtt alapított római anglikán központ szolgálatáért is, és különösen üdvözlöm annak igazgatóját, Anthony Ball püspököt, akit ma este az anglikán egyház szentszéki képviselőjévé neveznek ki, szólt a Szent Atya a vendégeihez. Húsvét elnapjaiban a föltámadt Krisztus első szavai visszhangoznak az egész egyházban. Béke veletek! Ez a köszöntés nem csak arra hív minket, hogy fogadjuk el az Úr béke ajándékát, hanem arra is, hogy legyünk az ő békéjének hírnökei. Gyakran mondom, hogy a feltámadt Jézus békéje fegyvertelen. Ez azért van, mert az Úr mindig fegyvertelenül reagált az erőszakra és az agresszióra, és minket is arra hívott, hogy tegyük ugyanezt. Továbbá hiszem, hogy a keresztényeknek együtt kell prófétai és alázatos tanúságot tenniük erről a mély valóságról. Idézett Leó pápa idei újévi béke világnapi üzenetéből.
If the world is to take our preaching to heart, we must therefore be constant in our prayers and efforts to remove any stumbling blocks that hinder the proclamation of the gospel.
Miközben szenvedő világunknak mélyen szüksége van Krisztus békéjére, a keresztények közötti megosztottság gyengíti képességünket arra, hogy hatékonyan közvetítsük ezt a békét. Ha azt akarjuk, hogy a világ szívére vegye prédikációnkat, akkor tehát állandóan ki kell tartanunk imáinkban és erőfeszítéseinkben, hogy eltávolítsuk az evangélium hirdetését gátló akadályokat. A mind gyümölcsözőbb evangelizáció érdekében szükséges egység állt visszatérő témaként eddigi szolgálaton figyelmének középpontjában, sőt, ez tükröződik abban a mottóban is, amelyet püspöki kinevezésemkor választottam, in illo uno unum. Az egy Krisztusban egyek vagyunk, ahogy Szent Ágoston írta a 127. Zsoltánhoz fűzött magyarázatában. Ezzel kapcsolatban amikor Michael Ramsey érsek és Szent VI. Pál bejelentették az első teológiai párbeszédet az anglikának és a katolikusok között, a teljes közösség helyreállításának kereséséről beszéltek a hitben és a szentségi életben, ahogy azt megfogalmazták közös nyilatkozatukban 1966. március 24-én. Kétségtelen, hogy ez az ökumenikus út összetett, bonyolult volt. Miközben jelentős előrelépés történt a történelmileg megosztó kérdésekben, az elmúlt évtizedekben új problémák merültek fel, amelyek megnehezítik a teljes közösséghez vezető út felismerését. Tudom, hogy az anglikán közösség jelenleg is sok hasonló problémával küzd, hangsúlyozta a Szentatya. Mindazonáltal nem szabad hagynunk, hogy ezek az állandó kihívások megakadályozzanak minket abban, hogy minden lehetőséget megragadjunk, hogy együtt hirdessük Krisztust a világnak. Ahogy szeretett elődöm, Ferenc pápa mondta az anglikán közösség primásainak 2024-ben. Botrány lenne, ha megosztottság miatt nem tudnánk betölteni közös hivatásunkat, hogy megismertessük Krisztust a világgal. Leó pápa tovább pontosított. Részemről botrány lenne az is, ha nem folytatnánk a munkát a nézeteltéréseink leküzdésén, bármennyire is lehetetlennek tűnnek azok most. Miközben továbbra is barátságban és párbeszédben járunk együtt, imádkozunk azért, hogy a Szentlélek, akit az Úr tanítványaira árasztott a feltámadását követő estén, vezesse lépteinket, miközben imádságban és alázattal keressük azt az egységet, amely Isten akarata minden tanítványa számára. Megköszönve mai látogatását, azért imádkozom, szólt a pápa, hogy ugyanaz a Szentlélek maradjon önnel mindig, és tegye gyümölcsözévé önt abban a szolgálatban, amelyre meghívást kapott. Isten áldja önt és családját. Zárta a Sarah Mallory Canterbury női érsekhez és kíséretéhez intézett beszédét 14. Leó pápa. Az anglikán közösség ezt megelőzően elzarándokolt a vatikáni Szent Péter bazilikában és a falakon kívüli Szent Pál bazilikában az apostol fejedelmek sírjaihoz, hogy közbenjárásukért imádkozzanak.
Leó pápa megáldotta a Ferenc pápáról elnevezett szívcentrum alapkövét. A római Gemelli klinikán 3 éven belül valósul meg a szívcentrum, amit Ferenc pápáról neveztek el. 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban megáldotta a központ alapkövét, majd az intézményt működtető Szent Szív Katolikus Egyetem és a Gemelli klinika alapítvány képviselőihez intézett beszédet. Ferenc pápa Dilexit Nos kezdetű enciklikájának öröksége a szív, mely a szeretet helye, ahol mindenki kiteljesítheti identitását. Cuore, olaszul szív, mely mozaik szó az angol Cardiovascular Unique Offer Reengineered, vagyis egyedi szív- és érrendszeri ajánlat újra tervezett formában, a teljes neve az új szívcentrumnak, ami Ferenc pápa nevét viseli majd. Leó pápa örömmel áldotta meg a központ alapkövét, majd a szív jelentéséről elmélkedett.
In un primo significato, diciamo funzionale, esso sta per cardiovascular unique offer reengineered.
Funkcionálisan nézve a mozaik szó a szív- és érrendszeri megbetegedések kezelését jelenti. Egy személyközpontú új szerveződési modell, amit lelkesedéssel, együttműködéssel és imával valósítsanak meg, buzdított a Szentatya. A szív szó azonban ennél többet mond a rendelőintézet számára, mivel az egyetem nevében is benne van, amelyhez tartozik. Szent Szív Katolikus Egyetem. Ezzel kapcsolatban Leó pápa egy fontos történelmi részletet idézett föl. Amikor az olasz állam elismerését kérték az intézmény számára, sokan azt tanácsolták Gemelli atyának, hogy ne a Szent Szívről nevezze el, mert az túlságosan felekezetinek hat. Az alapító valóban elgondolkodott ezen a kérdésen, de asszisztensének, Boldog Ermide Barellinek nem voltak kétségei. Azért kell Szent Szív Egyetemnek hívni, mert éppen Jézus szívének köszönhetett egy sor csodát, ami miatt létrejöhetett. Gemelli hallgatott munkatársára, a kormányzat pedig jóvá hagyta a nevet.
Oggi possiamo dire che quella scelta profetica allora lo è tuttora.
Profétai választás volt, és most is az, ha arra gondolunk, hogy Ferenc pápa utolsó enciklikáját, mely egyfajta végrendeletnek tekinthető, a Dilexit Nost Jézus Krisztus szíve emberi és isteni szeretetének szentelte. Az első rész a keresztény antropológia szerint a szívet az emberi személy központjának és foglalatának tekinti. Leó pápa idézett a dokumentumból. Az embernek ez a belső magja, legbelső középpontja nem pusztán a lélek középpontja, hanem az egész emberé, a maga egyedi, testi-lelki identitásában. Minden a szívben rendeződik egységbe, mely a szeretet székhelye lehet, annak minden szellemi, lelki és testi összetevőjével együtt. Végeredményben, ha a szívben a szeretet uralkodik, az ember teljesen és ragyogóan eléri identitását, mert minden ember mindenek előtt a szeretetre teremtetett, legbensőbb rostjaiban arra teremtetett, hogy szeressen és szeressék. Az enciklika részében megtalálják azokat az elveket és értékeket, melyek a Gemelli Klinika képzési alapját jelentik, és amelyet Leó pápa bátorítani kíván. Minél inkább növekszik a rendelőintézet, annál inkább gondozni kell az ott dolgozók emberi és keresztény képzését. A Dilexit Nos központi üzenete azonban teológiai és spirituális természetű, Krisztus szívének szeretet misztériumáról szól, ami életünk és munkánk fő ihletője és támasza. Ez a szeretet, mint örök láng hívott életre az egyházban számtalan tanúságot a szeretetről, akár a nevelésben és a szociális szférában is. Közöttük tisztelhetjük Agostino Gemelli atyát, Boldog Armida Barellit és a Szent Szív Katolikus Egyetem többi alapítóját. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Orabec Imre, Eutotu és Aholi a szeretetről. A szeretet a teremtő szándékának megértése. A szeretet színhelye a föltest. A szeretet kezdete a világosság. A szeretet módja az odaadás. A szeretet eszköze az alázat. A szeretet útja a követés. A szeretet iránya a közeledés. A szeretet jelentése a bizonyosság, a szeretet célja a tökéletesedés. A szeretet minden ember kötelessége.
Orabec Imre, Eutotu és Aholi a szeretetről című versét Tóth Levente mondta el. Orabec Imre Kossuth díjas magyar költő, műfordító, Szajlán született 1943. február 15-én. 1962 és 1967 között magyar-német szakon végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1968 és 1973 között politikai okokból nem tudott elhelyezkedni tanárként. 1973 és 1974 között az Iowai Egyetemen tanult ösztöndíjjal. 1974 és 1976 között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem idegennyelvi intézetének tanársegéde volt. 1976-ban az Illinois-i Egyetemen nyelvészetet hallgatott. 1982 és 1994 között az élet és irodalom munkatársa volt. 1985 és 1986 között a Kaliforniai Egyetem Fulbright vendégtanára volt. 1990-ben a miniszterelnöki tanácsadó testület tagja lett. 1991 és 1992 között az Új Magyarország főmunkatársa, rovatvezetője volt. 1993-ban a Pesti Hírlap főmunkatársaként dolgozott, majd 1995-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. 2006. december 20-ai ülésén a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai közé választotta. 2003-ban Kossuth, 2015-ben Préma díjjal tüntették ki.
A nap imája.
Istenem, most, hogy a test kívánságai ellentétben állnak a lélekkel, és a léleknek a testtel ellentétes kívánságai vannak, a harc életre halára szól. Nem azt teszem, amit szeretnék, mert szeretném, hogy ne legyen bennem testi kívánság, de ez lehetetlen. Akarva, nem akarva, felébrednek bennem. Akarom vagy nem, izgatnak, hízelegnek, ösztökélnek, alkalmatlankodnak, mindig fel akarják emelni fejüket. Összeszoríthatnak, de nem folythatnak meg. Istenem, szent lelked által megadtad a lehetőséget, hogy megfékezzem tagjaimat. Állíts meg lábamat, hogy ne fusson meg nem engedett dolgok után. Tartsd vissza kezem minden bűntől, fékezz szememet, hogy ne lásson bűnös dolgokat. Csukd be fülem, hogy ne hallja szívesen a sikamlós szavakat. Fegyelmezd meg egész testemet, tetőtől talpig.
Sokszor átkarol a félelem, s eltűnik a remény, és senki nincs, aki megértené. Néha csak annyi kéne, hogy elszaladjak a világ elől, de nem teszem, mert van elég erőm. Most annyit kérek, hogy figyelj rám, és jobban láss, mert a mosoly mögött lehet bánatot találsz. Bárcsak éreznéd, mit szívem érez, lehet, hogy jobban vigyáznál rám ezután. Talán észre sem veszed, hiszen csak néhány szó neked, de pont elég, hogy megbánsd árva lelkemet.
Egyedül vagyok, és nem tudom, hogy sorsom mit hoz még, de csak az számít, hogy látom már a fényt. Tudom, hogy jobb lesz majd, mert elhiszem, több jár nekem, ennél sokkal szebb lehet az életem.
Én annyit kérek, hogy figyelj rám, és jobban láss, mert a mosoly mögött lehet bánatot találsz. Bárcsak éreznéd, mit szívem érez, lehet, hogy jobban vigyázz.
mondott marad. Nehéz lesz helyrehozni, de van még rá esély. Figyelj hát jobban, csak ennyit kérek én, csak ennyit kérek én. Bár csak én.